Azt mondja Isten, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged, mert én az Úr vagyok, a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Amen. Éljünk a csend lehetőségével egy pillanatra, és imádkozzunk. Urunk, végezd el bennünk, hogy őszinték legyünk ma délelőtt. Hadd legyen az állapotunk, a hálánk, az örömünk, a sírásunk, a könnyeink, a bűneink, a kesergéseink egy őszinte kiáltás feléd. Köszönjük néked, hogy te Jézusban meghallgatsz bennünket, és úgy fogadsz el bennünket, amint vagyunk. Élő igével ajándékozz bennünket, hogy mi is élő igével ajándékozhassuk egymást. Ámen. Kedves testvéreim, mai délelőttünk és napunk címe és témája, kettőnkből hárman leszünk, vagy lettünk. Látszólag első hallásra ez a cím és ez a téma azokat érinti, akik most ezekben az időkben 25-30 életévük körül fiatal párok, akik vagy most várnak gyermeket, vagy nem régen élték át a gyermek érkezését ennek minden örömével, néhol szorongásával és kínjával együtt. De ez a téma azt hiszem, hogy sokkal többeket érint. Érinti azokat a 20-25 éveseket, akik talán még nem jegyezték el egymást, de ugyanakkor remélik azt, hogy egyszer lesz majd egy vagy két vagy három gyermekük. Őket is érinti ez a téma. Aztán érinti azokat, akik ma olyan 40-50 évesek és 10-15, esetleg 20 évvel ezelőtt élték át, hogy kettőből hárman lettek. Nem is árt visszagondolni nekik arra, hogy milyen is volt ez akkor, hogy is élték meg ezt. Vajon nem akkor kezdődötté el egy sajátos inger szegényülés a kapcsolatukban, amikor az első gyermeket várták, és az első gyermek megszületett. Sőt, mi több, azokat az 50-70 éveseket is érintheti ez a téma, akik már a gyermekeikre figyelve, és esetleg a nagymama, nagypapa szerepre készülve élik át ezt, hogy a gyermekeikre nézve, és a gyermekeik kettőből hárman lesznek, vagy háromból négyen. Izgalmas kérdés. Annál is inkább izgalmas, mert történhetett mindez disszonánsan. Azaz kettőből úgy lettek hárman, hogy nem lettek boldogan hárommá. Nagyon sok belső feszültséggel, izgalommal is jár ez az időszak, amikor kettőből hárman leszünk. Természetesen történhetett harmonikusan is, és úgy, hogy a kettőből egy boldog, jó lehet, minden nap terheket és kereszteket hordozó kis család lett. Ezért azt hiszem, hogy mindenkit érint ez a téma. És ezt azért is említem, hogy ne csak azok a fiatal házaspárok vagy jegyesek legyenek itt majd a beszélgetésen, Isten tisztelet és ebéd után, akiket közvetlen érint ez. Ez mindenkit érint, sőt, mi több, még azokat is érintheti, akiknek nem adatott gyermek, akiknek viszont a családjában, vagy a testvérjük életében adatott gyermek, akit ők szeretettel aggódva, gondoskodva figyelnek és követnek. Mindenkit érint ez a téma. Nos, ezért mindenki nyitott füllel és szívvel hallgassa az igét, amely a Bírák könyve 13. fejezetében, az első 8 versben olvasható, egy olyan házaspárról, ahol a kettőből hárman lettek. A Bírák könyve 13. fejezetének első és következő verseit olvasom. Izrael fiai ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr. Ezért az Úr a filiszteusok kezébe adta őket 40 esztendőre. Volt egy dán nemzetségében való ember, Córából, akinek a neve Mánoach volt. A felesége meddő volt, nem szült. Megjelent egyszer az Úr angyal az asszonynak, és ezt mondta néki. Lásd, te meddő vagy, nem szültél, de teherbe fogsz esni, és fiút szülsz. Mostantól fogva vigyázz, hogy bort vagy részegítő italt ne igyál, és semmiféle tisztátalant ne egyél, mert teherbe fogsz esni, és fiút szülsz. Ne érj annak a fejét borotva, mert Istennek szentelt lesz az a gyermek, már anyja méhében. Ő kezdi majd megszabadítani Izraelt a filiszteusok hatalmából. Az asszony elment, és ezt mondta a férjének. Isten ember jött el hozzám. Alakja olyan volt, mint Isten angyalának az alakja. Igen félelmetes. Nem kérdeztem meg, hogy honnan való, ő pedig nem mondta meg nekem a nevét. Ezt mondta nekem, teherbe fogsz esni, és fiút szülsz. Mostantól fogva ne igyál bort, vagy részegítő italt, és ne egyél semmiféle tisztátalant, mert Istennek szentet lesz ez a gyermek születésétől fogva, halála napjáig. Ekkor Mánoach könyörgött az Úrhoz, és ezt mondta, kérlek, Uram, Istennek az az embere, akit küldöttél, hadd jöjjön el ismét hozzánk, és tanítson meg bennünket, hogy mit cselekedjünk a gyermekkel, ha majd megszületik. Szerény lelki gondozói tapasztalatom, amit nem egyszer átéltem már, részben a saját családomban, részben pedig általam gondozott családokban, hogy egészen sajátosan izgalmas időszak, amikor kettőből elkezdünk hárman lenni. És ez nem csak azért izgalmas, mert testileg, szomatikusan, genetikailag történik ez meg, hogy kettőből hárman leszünk, hanem ilyenkor a gondolataink, a fantáziánk férjé, feleségé egyaránt egészen sajátosan kezd működni. Nagyon izgalmas időszak ez. Néhol kritikus időszak ez. Néhol krízis időszak ez. Mindig izgalmas. Okozhatja a fiatal házaspár érzelmi ingerszegényülését, de ugyanakkor erősítheti a házaspár kapcsolatot egy újabb kötelékkel. Három lépésben fogunk beszélgetni erről, ezt a három lépést kérem, hogy tegyék meg velem. Az első lépés párbeszéd Istennel. A második lépés párbeszéd a gyermekről. Harmadik lépés párbeszéd a gyermekért. Első lépés párbeszéd Istennel. Ha bárki hirtelen azt hinné, hogy rögtön elspiritualizálom ezt a témát, rögtön szeretnék egy nagyon fontos dolgot említeni, ami szintén evidencia. Hogy itt Mánoach felesége esetében nem arról van szó, hogy ő a Szentlélektől fogantatott. Itt egy teljesen természetes és biológiailag érthető fogantatásról volt szó. Az ige nem szól arról, hogy itt a Szentlélek által történt volna valami. Mánoach és felesége ki tudja hány éven át a meddőség terhét hordozták. De azt hiszem, úgy tűnik, hogy múló éveik száma ellenére a kapcsolatuk intim szférája nem ingerszegényült. Ők egy vitális pár lehettek akkor is, amikor nem született gyermekük. Ők egész bizonyosan, hogy örömöt találtak egymásban is. És itt egy egészen sajátos titokkal állunk szembe. Lám éveken át nem történt fogantatás. Egy vitálisan élő, az intim szférájukban aktívan működő házaspár esetében nem történt mégsem fogantatás. És ez a titok, ami azóta is mindig titok, hogy mikor történik fogantatás. Olyan sokszor átéljük azt, hogy éveken át mindent megteszünk annak érdekében, hogy történjen, és nem történik. És olyan sokszor átéljük azt, hogy nem vártuk, ad abszurdum, nem akartuk, és mégis történt fogantatás. Olyan jó lenne, hogyha ezt még a nőgyógyászok is komolyan vennék. Hogy egy olyan titokkal állunk szembe, amely titok mögött ott van valaki. Hitem szerint az élet ura, aki bizonyos döntéseket a saját szuverén hatalmában tart belül. És ez Isten döntése. És hogy ez Isten döntése, ez nyilvánvaló ebből a történetből, hogy itt Isten döntött. Ráadásul egy olyan házaspárról van szó, akik bár nem tudjuk, de valószínű, hogy ezért önmagában többet szomorkodtak, mint ahogy egymásnak örültek volna, hiszen az Ótestamentumban szinte Isten negatív döntéseként, egyfajta ítéletként élték át az emberek és a házaspárok, hogyha egy házaspár gyermektelen volt. Olyan sajátos titok ez, hogy mi alulnézetből vagy akarjuk, vagy nem akarjuk, vágyunk, vagy nem vágyunk, és egyszer mégiscsak történik egy egészen sajátos mozzanat. Hangsúlyozom, nem Istennek a szava termékenyít, hanem maga Isten dönt, és erről a döntéséről jelet ad. Ez a jel itt egészen sajátságos. Nem Mánoach feleségének a szomatikus élménye volt ez, ahogy az első 3-4-5 hétben egyértelmű nőgyógyászati jelei vannak annak, hogy valaki áldott állapotba kerül. Komolyan vették egymást, és a történetből az derül ki, hogy komolyan vették Istent. Mánoach rögtön Istenhez fordul. És ez rendkívül fontos. Figyeljük meg, hogy nem Isten emberét kéri, hogy Isten embere jöjj el újra, és mondd el nekünk, hogy mit cselekedjünk, hanem az Úrhoz fordul. Hogy kérlek, Uram, Istennek az az embere, aki itt volt, újra jöjjön el hozzánk. Ez kimondhatatlanul fontos. Még egyszer mondom, Mánoach nem egy közvetítővel akar beszélni Istenről, hanem közvetlenül Istentől akar hallani valamit egy közvetítőn keresztül. Ami óriási különbség. Ezért bátorkodtam mondani azt, hogy itt mindenek előtt első lépés párbeszéd Istennel. Akkor is, ha egy közvetítő van itt. Ez azért van, mert Mánoachnak ezek szerint egy élő Istene van. Jól lehet, hasznos és szükséges dolog, hogy ennek az Istennek van egy követe. De a titok és a tennivaló nem a követnél van elrejtve, hanem Istennél van elrejtve. És ezért kimondhatatlan fontos az Istennel való párbeszéd. Még az is megtörténhet, hogy valaki közéd és Isten közé kerül. És nem is Isten lesz a fontos számodra, hanem az Isten követe lesz a fontos számodra. Vagy Isten ajándéka lesz fontos számodra. Ad abszurdum, még az is megtörténhet, hogy Isten ajándéka válik istenivé, vagy istenné. Érezzük, hogy ennek milyen mélysége van, milyen veszélyei vannak, és hogy milyen mértékben át kell gondolni ezt, hogy Uram, jöjjön el újra az Isten embere, de én téged szólítalak meg. Vannak isteni dolgok, vannak isteni ajándékok, vannak isteni küldöttek, akik közém és Isten közé kerülhetnek. Igen? És akkor mi el is felejtjük magát Istent. És az a gyanú nincs bennem, hogy bárkinek az életében vagy szívében itt egy gyermek, mint ajándék kerülne isteni dologgá, Isten és közted. De láttam már ilyet, hogy nem is az ajándékozó Isten volt a fontos, hanem a várt ajándék a gyermek. És megesik, hogy amikor a várt ajándék a gyermek megérkezik, akkor a gyermek válik istenivé, és az isteni ajándék istenné válik. Magasztaltá, imádottá, aranyossá, drágává. Aranyos is és drága is lehet, de semmiképpen nem isteni, még kevésbé Isten. Tehát kérlek, Uram, és nem kérlek téged, Isten embere. Sok vonatkozása van ennek. Még egy spirituális guru is közted és Isten közé kerülhet. Aranyszájú Szent Jánosok, ige hirdető személyiségek, lelki vezetők, akik önmagában lehet, hogy Isten ajándékai, de nem istenek, mert Isten az más. És ezt Mánoach tudja. És én azért álltam meg itt, hogy az első lépés párbeszéd Istennel, mert nagyon sokszor, hogyha valami más kerül Isten helyébe az életünkben, akár egy várt és egy fogadott gyermek, akkor nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy ez a várt és fogadott gyermek, ha megbetegszik, vagy ha nem a vágyainknak megfelelő, nagyon fontos, akkor, bocsánat, az ő istenítését felválthatja bennünk a szorongás. Követhető. És a félelem. És ez a gyermekért való félelem, ez közénk és Isten közé kerül. Mint amikor egy nagyon sötét felhő elfedi tőlünk a napot. És akkor azt érezzük, hogy az imádságaink olyanok, mint a felfeldobott kő, visszahullanak ránk. És ez azért nagyon elgondolkoztató, mert ez, hogy Mánoach felesége meddő volt, gondolják el, hogy 150 ezer párt érint ma Magyarországon a meddőség. Akik vagy már feladták, vagy még imádkoznak, vagy szoronganak, és a meddőség miatti szorongás is akadálya lehet a megtermékenyülésnek. Hogy ebben ne menjek szakmailag tovább. De az első lépés párbeszéd Istennel. Vagy így, hogy Uram, legyen, ahogy Te akarod. Vagy így, hogy legyen, amikor Te akarod. És legyen az, akit Te adsz. Ez a gyermekkel kapcsolatos vágyfantáziáink ellen szól, bocsánat, hogy így mondom. Majd a beszélgetésben lesz erről szó, de az első lépés, párbeszéd Istennel. A második lépés, párbeszéd a gyermekről. És itt egy kimondhatatlanul fontos mozzanat lép be ebben a történetben. Mánoah felesége és Mánoah között egy élő, dinamikus kommunikáció van, mert a feleség rögtön a férjének mondja ezt el. Méghozzá örömmel és meglepetéssel. Több mint 100 lelkigondozó interjút hordozok anonim módon, amely interjúkban és beszélgetésekben én előbb tudtam meg, hogy egy fiatal hölgy gravida, terhes. És a kérdése az volt, hogy mit tegyek, megmondjam-e, vagy ne mondjam meg, és hogyan mondjam meg. Mert a legilletékesebb abszolút nem kész ennek a magzatnak a fogadására. És ezért hallatlan a jelentősége, hogy itt elkezdődik egy párbeszéd Mánoah felesége és Mánoah között. Kimondhatatlan fontos. Azt kell mondanom, hogy ez a gyönyörű történet abszolút szakmailag is így van, hogy ennek így kell történnie. Azt kell mondanom, hogyha egy élő, érintéses, verbális, nem verbális párbeszéd kezdődne, vagy kezdődött volna, vagy kezdődik férj és feleség Ádám és Éva között, az első perctől kezdve, amikor Éva értesül arról, hogy áldott állapotban van, ennél nincs nagyszerűbb készülés arra, hogy a gyermeket mi ketten fogadjuk. És ezért második lépés az, hogy a párbeszéd a gyermekről kell, hogy szóljon. Ennek hallatlan jelentősége van. És azt kell mondanom, hogy én ezen mérem le Mánoah és felesége kapcsolatának a minőségét. Mert mindig ezen mérhető le egy házaspár kapcsolat minősége. Tudnélik, valamelyikünk, kettőnk közül mindig fáziskésésben van. Szinte fáziskésésben kell, hogy legyen. Mert a feleség ezt előbb tudja meg. És itt is rendkívül reális ez a történet, ezt a feleség előbb tudja meg. Hát ő tudja. És Mánoah még nem tudja. És a fáziskésés ebből adódik. És ezt a fáziskésést hidalja át a feleség avval, hogy a legilletékesebbnek mondja el. Nem tökéletes kapcsolat ez. Ezek emberek. De mindenképpen van bennük, kiderül egy élő közös vágy. És azt kell mondanom, nem tökéletes kapcsolat ez, de egy érő, fejlődő kapcsolat, amelybe ők már a párbeszéd szintjén elkezdik együtt elfogadni ezt a magzatot. És ahol ez nem történik meg, ott a fáziskésés egyre nagyobb lesz Ádám és Éva között. És ez a fáziskésés úgy ékelődik be kettőnk közé, hogy megtörténhet, hogy a gyermek 2 éves, és még mindig kettőnk között alszik. Hogy ezt a dolgot ne bonyolítsam már tovább. Majd erről is lehet beszélgetni ebéd után. Bőven. Mert ahol nem beszélgetünk a gyermekről együtt, ott a gyermek nem fog helyére kerülni. Vagy ad abszurdum, nem is tudok mit kezdeni ebből a gyermekkel, imígyen az apa. Ugyanakkor pedig mindenem ez a gyermek, imígyen az anya. Az asszonytól kimegy az üzenet, és elérkezik a férjéhez, és a férje nyilván, hogy visszajelzi ezt az üzenetet. És akkor ők elkezdenek egy élő, tulajdonképpen az körvonalazódik, hogy egy 3 pólusú kapcsolattá kezd ez válni. Az egyik pólus Mánoach, a másik pólus a felesége, a harmadik pedig a gyermek, akiről beszélgetnek. És így van esély arra, hogy ez a bizonyos fázis késés férj és feleség között elkezd csökkenni. Jaj, ha a feleség ezt a gyermeket érzelmileg kisajátítja. És jaj, ha a fiatal apa már posztnatálisan, tehát már a születés után sem tud mit kezdeni az apaságával. Ezért hallatlan a jelentősége ennek a mozzanatnak. Ha a 3 közül egyik hiányzik, a másik 2 szorongani kezd. Áldott dolog ez a 47, 3 trimester. Mert ez alatt a 47 alatt, vagy cirkulál a párbeszéd, vagy ha ebből a 3 szereplőből egyetlen hiányzik, a másik 2 elkezd szorongani. Vagy elkezdi kárpótolni magát a másikkal a 3. kiesése miatt. És ezért ez egy áldott párbeszéd. És ezért a 2. lépés, párbeszéd a gyermekről. De van egy 3. lépés, párbeszéd a gyermekért. Nagyon érdekes a történetben, hogy az Isten embere, ahogy megjelenik Mánoachnak, ez egy annyira egyértelmű dolog. Annyira egyértelmű. És nyilván, hogy ez a feleség olyan hitelesen mondja el a férjének azt, hogy hát gyermekünk fog születni. De Mánoach mégis az Úrhoz fordul. Bocsánatot kérek a kedves férfiaktól, vannak ilyen bizonyos pontokon nehéz felfogású férfiak, vagy nehezebb felfogású férfiak, akik nehezebben értenek meg valamit. Ez a mi férfi dolgunk, a mi férfi természetünk. Valaki azt mondta, hogy a férfi agyban van egy üres doboz, és nem lehet tudni, hogy ebben az üres dobozban mi van. Hát nem misztifikáljuk el ezt a dolgot ennyire, de Mánoach újra az Úrhoz fordul. Nem azért, mert nehezebben fogja fel. Ez egy nagyon derék férfiú. Minden férfi számára lehet minta ez a Mánoach. Azért, mert megkérdezi az Úrtól, hogy mit cselekedjünk a születendő gyermekkel. Tetszenek hallani ezt? Többes szám első személyben. Egy olyan ókori világban, amikor csak az asszony cselekedett a magzattal, meg az újszülöttel, és a férfi elment vagy vadászni, vagy ölni, vagy harcolni. És itt Mánoachban Tetszik látni a párbeszéd nyomán? Elkezd megszületni az apa. És Mánoach nem azt mondja, hogy Uram, mondd meg, hogy mit cselekedjen a felesége, hanem hogy mit cselekedjünk ketten a születendő gyermekkel. És ebben az a fantasztikus, hogy ez a 21. századi pszichológiát megelőző gesztus, amikor még nem tanították az apák fontosságát. Egyébként az elmúlt 15-20 évben derült ki, hogy milyen fontosak lennének az apák. És 15-20 évvel ezelőtt mondták azt, hogy Vaterlose Gesellschaft, apátlan társadalom. De ez egy apás-anyás család lesz, ahol mind a kettő tudja, hogy nekik együtt kell cselekedniük. Mert ez nem csak az asszony dolga, és nem is csak a férfi dolga. Ez a mi dolgunk. Ez a kettőnk dolga. Ráadásul Mánoach cselekedni akar. Egy olyan szituációban, ahol a legtöbb férfi szív úgy megretten. Ezer élményem és tapasztalatom van erről. Nem tud mit kezdeni, és Mánoach tud mit kezdeni, cselekedni akar. Alapvető kérdésekben, mindennapi kérdésekben, ami nyilvánvalóvá teszi azt, hogy igen, tanuljuk meg mi ketten érinteni egymást, és mondjuk el mi ketten egymásnak, menjünk el mi együtt egyszer a terhes gondozásra, és éljük át mi együtt az első vagy második ultrahangos felvételt, és éljük át mi ketten együtt a mi magzatunk szívdobbanását. Ez, hogy mi mit cselekedjünk, ez kimondhatatlan fontos. Azt kell mondanom, hogy még őszinte, szívből jövő és ügybuzgalomtól áthatott nagymamák sem tudják megtenni azt, amit egy apának és anyának e ponton tennie lehet, amit csak ők tehetnek. Legyenek áldottak a nagymamák egyébként. Óriási dolog, amikor besegítenek az első 2, 3, 4, 5 hétben, de jaj, ha benne maradnak ebbe a segítő szerepbe, igen, akkor ezek a legények nem tudnak még kevésbé mit kezdeni. Pláne az anyós jött. Nem akarom részletezni. Ezek kemény dolgok. Itt kimondhatatlan jelentősége van ennek, hogy mi. Ez a mi garanciája annak, hogy fejlődni fog a kapcsolat, sőt, garanciája annak, hogy a mi kapcsolatunk fog Istenben fejlődni. És ez a mi garanciája annak, hogy ez a hármas, úgymond kötelék, mondjuk most így, ez együtt fog növekedni. Ez hallatlan dolog. Mert a mi gyermekünkről, a mi párbeszédünket nekünk kell és lehet folytatni. És ennek a jelentőségét nem lehet eléggé kiemelni. Mert ez így Isten szerint való, mondhatnám, így rendeltetésszerű. És ha elkezdenénk sorolni azt a rengeteg pszichotraumát, ami pontosan azért keletkezett, mert egy-egy traumának, egy-egy serdülőkori traumának a hajszál gyökerei vezethetők vissza, amikor az apa vagy az anya valami miatt kiesett, amikor vagy az apa vagy az anya egyes szám első szemében kezdett beszélni és gondolkodni, hogy az én gyermeke, vagy az én fia, vagy az én lányom. Ezért Mánoach harmadik lépésben a gyermekért folytat Istennel párbeszédet, és ez az Istennel folytatott párbeszéd lefordítatik egy kettőjük, majd hármójuk között zajló párbeszédre. És Isten ezt adja meg nekünk. Az jutott eszembe, olyan szép ez a 395-ös énekünk, hogy Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Ezt általában az eklézsiára, az anyaszent egyházra szoktuk érteni, de értsük a családokra. Értsük azokra a kedves leendő, vagy már éppen vitálisan élő házaspárokra, akik vagy gondolkodnak egy gyermekről, vagy irtozom ettől a kifejezéstől a baby projekt. Tetszettek hallani ezt? A baba projekt. Baba projekt nincs. A Káli intézet sem tudja ezt elintézni. Ha valaki nem akarja. És ezért nagyon fontos ez a három lépés. Párbeszéd Istennel, párbeszéd egymással, a gyermekről, és párbeszéd kettőnk között. A gyermekért, Isten szívén megpihenve, így forjon szívünk egybe hát. Ámen.
Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy igédnek igazságát, kegyelmedet, szeretetedet az úrvacsorai közösségben, annak átélt valóságában is elpecsételted számunkra. Köszönjük, hogy betöltesz minket az evangélium reménységével, irántad való szeretettel, belőled fakadó hálával. Így hozzuk most eléd ezen a mai Isten tiszteleten a családunkat. Így imádkozunk, Urunk, azért, hogy hadd szülessen meg, és hadd mélyüljön el, hadd növekedjen bennünk a te erőd, kegyelmed, vezetésed által a párbeszéd veled, mint férj és feleség, mint család, a párbeszéd a gyermekéről, és a párbeszéd a gyermekért. Különösen imádkozunk most, Urunk, azokért, akik jegyesek, akik fiatal házasok, imádkozunk azokért, akik gyermeket várnak, szívük alatt hordozzák az új életet, munkád a te csodáidat, mint ezekben a helyzetekben. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik vágynak, de régóta nem fogadnak meg. Ebben is várjuk a te csodáidat, szabadításodat, mint ahogy oly sokszor láttuk is. Most is kérünk, hallgass meg az imádságokat, és teremtsél életet, hiszen te tudsz egyedül életet teremteni. Imádkozunk azokért, akik visszanéznek 15-20 évvel később ezekre az időkre, akik felismerték, hogy sok nehézségnek vagy küzdelemnek talán már itt van a gyökere. Várjuk a te gyógyító, szabadító, megbocsátó munkádat, hogy megújuljanak a házasságok és a családok. Így imádkozunk, Urunk, nem csak gyülekezetünkért, hanem a lakótelepért, a városért, ahova helyeztél bennünket. Erősítsed meg a családokat, erősítsed meg a házasságokat. Könyörgünk a férfiakért, az apákért, hogy legyenek jelen, és legyenek férfiak a Krisztusban. Imádkozunk, Urunk, a mai választásért, és azért, hogy olyan emberek kerüljenek vezető pozíciókba, akik készek a felhatalmazással szolgálni, és nem a maguk érdekeit keresni. Köszönjük neked, Urunk, hogy gondod van ránk, így helyezzük magunkat újra a te kezedbe, hogy egész héten, ami előttünk van, járhassunk a te világosságodban, és képviselhessünk téged a családunkban, a munkahelyünkön, az iskolában, ahova te bennünket helyeztél. Az Úr Jézus nevében hallgass meg minket, kérünk. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.